Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A hívek járuljanak hozzá egy új egység építéséhez Európában, kérte Leó pápa szerdán a katekézise után. Az általános kihallgatás végén 14. Leó pápa arra hívta Európát, hogy győzze le a feszültségeket és fedezze fel újra az egységet. Imádkozott a betegekért, megemlékezett a súlyos kolumbiai áradások sújtotta emberekről, és tanácsot adott a nagybőjti felkészüléshez. Szent Cirill és Metód, a szlávok apostolai és Európa társvédő szentjei segíthetnek megújítani az európai kontinens lelki életerejét, hangsúlyozta Leó pápa a kihallgatáson jelenlévő lengyel zarándokokat köszöntve. A pápa angolul megjegyezte, hogy a nagybőjt jövő héten szerdán kezdődik. Kiemelte, hogy ez az időszak az Úr megismerésének és szeretetének elmélyítésére szolgál. Továbbá arra, hogy megvizsgáljuk szívünket és életünket, valamint tekintetünket Jézusra és az irántunk érzett szeretetére irányítsuk. 14. Leó pápa végül reményének adott hangot, hogy az ima, a böjt és a felebarát segítésének napjai erőt jelentenek majd, amikor a keresztények minden nap arra törekszenek, hogy felvegyék keresztjüket és kövessék Krisztust. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a nemzeti petíciót, írta Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot azért, mert nem fizetünk Ukrajnának. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a nemzeti petíciót, és üzenjük meg, hogy nem fizetünk, fogalmazott a miniszter. Jön a nyugdíjutalás. Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede, mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. A mostani utalás azért különleges, mert két egymást követő napon is pénz érkezik az idősekhez, fűzte hozzá. Amíg nemzeti kormány van, mi segítjük a nyugdíjasokat. A pénz tehát most érkezik, ez is az idősek anyagi biztonságát szolgálja, hangsúlyozta Zsigó Róbert. Mindenki értesítést fog kapni a rezsistopról. Az értesítőben tájékoztatás lesz az igénybevételhez szükséges eljárásról, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, a tájékoztatás legfontosabb része az, hogyha valaki nem gázra vagy távhőre, hanem a villanyszámlára vonatkozóan kéri a jóváírást, a januári rezsistop érvényesülését, akkor az értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja ezt megtenni. Hozzátette, távhő és gáz esetén nincs további teendő. Emlékeztetett arra, a kormány korábban döntött arról, hogy a januári rezsiszámlák többletkiadásait átvállalja, ezért a fogyasztásból, illetve az árakból 30%-os kedvezményt ad, ezt az állam fizeti. Az árrés csökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az árrés csökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz. A januári 2,1%-os adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben, a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is. A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy választ lehetőség a fenyegetésekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget, miközben újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik. Végül az időjárásról. tovább növekszik, vastagszik, majd hajnaltól északnyugat felül már elkezd szakadozni a felhőzet. Az északkeleti országrész mellett a szélcsendes nyugat-dunántúli helyeken is képződhetnek kötfoltok. Elszórtan valószínű esőzápor, legkésőbb és legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Az északnyugatira forduló szél az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 fok között valószínű. Ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa betegekkel imádkozott a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál. A Szent Atya levele Cserny bíborosnak. Bárcsak a szenvedők igazi békét találnának Isten szeretetében. A betegek világnapján Cserny bíboros mutatott be Szent Misét Perúban a Csiklájói Egyház megyében. Boldog születésnapot Vatikáni Rádió, 95 éve a pápa szolgálatában. Szívműtét altatás nélkül. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 6. vasárnapra.
Leó pápa a betegekkel imádkozott a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál. A betegek világnapján és a Lourdi szűzanya ünnepén 14. Leó pápa üdvözölte a betegek egy csoportját a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtt. Emlékeztette őket, hogy a boldogságos szűzanya megtanítja nekünk a szenvedés és a szeretet jelentését. Ez egy nagyon szép nap, amely Mária, a mi édesanyánk közelségére emlékeztet minket, aki mindig elkísér bennünket és oly sok mindenre megtanít. Mit jelent a szenvedés, mit jelent a szeretet, és mit jelent az Úr kezébe helyezni az életünket. 14. Leó pápa ezt a szerdai általános kihallgatás után mondta a betegek egy csoportjának, akik a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál várták őt. A találkozóra a betegek világnapja alkalmából került sor, amelyet február 11-én a Lourdi szűzanya liturgikus emléknapján ünnepel az egyház. A pápa megköszönte a jelenlévőknek, hogy részt vettek a szűzanyához intézett imádságon. Mielőtt apostoli áldását adta volna, 14. Leó pápa azért imádkozott az Úrhoz, hogy áldja meg az összes beteget, ma és mindörökké, valamint az összes orvost, ápolót és mindazokat, akik elkísérik őket. Leó pápa levele Cserny bíborosnak. Bárcsak a szenvedők igazi békét találnának Isten szeretetében. 14. Leó pápa levelet küldött Michael Cserny bíborosnak, akit különleges küldöttjeként nevezett ki a betegek 34. világnapjára, amelyet február 11-én Perúban a csiklájói béke szűzanyjak egy helyen tartottak. Arra kéri a betegeket, hogy ajánlják fel szenvedésüket az Úrnak a világ békéjéért, és tegyenek tanúságot a hitről, a reményről és a szeretetről, azokkal együtt, akik gondoskodnak róluk. 14. Leó pápa a világszerte jelenlévő egyházzal való különleges imaközösségben minden betegség, korság vagy fájdalom által sújtott hívőt arra buzdít, hogy Szűz Mária anyai közbenjárásának támogatásával szívélyesen ajánlják fel életük minden nehézségét Szűz Mária által az irgalmas Istennek e világ békéjéért. Emlékeztet arra, hogy Szent Ágoston vallomásaiban helyesen tanítja, hogy az emberi lélek nyugtalan, és csak Isten kimondhatatlan szeretetében, valamint annak a mindennapi és lelki életben való alkalmazásában találhat valódi és tartós békét. Így fogalmaz 14. Leó levelében Michael Chenny bíborosnak, különleges küldöttének, aki képviseli a pápát ezekben a napokban a perui Csiklájó egyházmegyében, a béke szűzanya kegyhelyen tartott 34. Betegek világnapja alkalmából szervezett eseményeken. A január 21-i dátummal ellátott üzenetében Leó pápa arra kéri küldöttét, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusát, hogy a Lourdi boldogságos Szűz Mária liturgikus emléknapján vigye el minden hívőnek, és kiváltképpen minden betegnek az evangéliumi vigasz megnyugtató erejét és bátorítását, amely a Krisztussal való kimondhatatlan szeretet közösségből fakad, aki megígérte, hogy velünk lesz minden körülmények között, minden nap a világ végezetéig. A pápa arra buzdítja a betegeket és az őket gondozókat, hogy tegyenek tanúságot a teológiai erényekről, a hitről, a reményről és a szeretetről, valamint az emberi és keresztény közelségről, a szükség idején, egymás terhét hordozva és így a szív mélyéből beteljesítve Krisztus törvényét. A levélben a pápa a szív és az elme teljes szeretetével felidézi emlékeit Peru szeretett földjéről és a Csiklájó egyházmegyéből, ahol 12 évvel ezelőtt őt, Robert Francis Prevost atyát, a Szűz Mária Isten anyja tiszteletére szentelt székesegyházban szentelték püspökké. Végül Leó pápa hangsúlyozza, hogy Ferenc pápa az isteni gondviselés nyomán azt kívánta, hogy a betegek 34. világnapját pontosan Peru földjén ünnepeljék, hogy még erőteljesebben fejezze ki a boldogságos Szűz Mária anyai gondoskodását mindazok iránt, akiket különféle szenvedések és betegségek sújtanak. Ezt a döntést megerősítette 14. Leó, aki felidézi, hogy a csiklájói béke szűzanyja kegyhelyen a múltban többször is imádkozott Isten segítségéért. Chenny bíboros szentmisét mutatott be a betegek világnapján Csiklájóban, Peruban. Február 11-én ünnepelte az egyház a 34. betegek világnapját. Michael Chenny bíboros szentmisét mutatott be az emléknap alkalmából a perui Csiklájóban. Arra kérte a keresztényeket, hogy gondoskodjanak egymásról, kiváltképpen a betegség vagy a fájdalom pillanataiban. 14. Leó pápa különleges megbízottként küldte Michael Chenny bíborost korábbi perui Csiklájó egyházmegyébe a betegek 34. világnapja alkalmából. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bíboros prefektusa szerdán szentmisét mutatott be a béke szűzanyja kegyhelyén. Prédikációjában Chenny bíboros felidézte 14. Leó pápa különleges kapcsolatát a csiklájói egyházmegyével, ahol 2015 és 2023 között püspökként szolgált. Utalt Jézusnak az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédére, mondván, hogy Leó pápa a betegek világnapjára írt üzenetében arra hív mindenkit, hogy hordozza mások fájdalmát. A bíboros az üzenetből merített, és kiemelte, hogy a gyógyító szeretetet személyes tapasztalat vezérelje, amely a megtérés igazi útjára, vagyis egy másik embernek a fájdalma felé fordulás útjára vezet minket. A szeretet a megtérés folyamata, a szó leghitelesebb értelmében mutatott rá homíliájában Chenny bíboros. Arról szól, hogy Isten szemével nézünk, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy hidegen hirdetjük az ijesztő proféciákat vagy a tragikus diagnózisokat, hanem hogy mindig készen állunk a változtatásra, hogy újra és újra reménnyel hajlunk le a másik felé. Cserny bíboros arra buzdította a keresztényeket, hogy imádkozzanak a megtérés kegyelméért, hogy mások fájdalma gyökeresen változtassa meg életünk és terveink menetét. Utalt az együttérzés társadalmi dimenziójára is, amely olyan kapcsolatok hálóját szövi, amely túlmutat egyetlen ember elkötelezettségén. Csak így tud Isten továbbra is válaszolni sokak szükségleteire, kibontakoztatva üdvözítő tevékenységét azok aktív elkötelezettsége által, akiket kizárólag a testvéreik szolgálatának vágya egyesít, és együtt vállalják fel fájdalmukat.
Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió! 95 éve a pápa szolgálatában. 1931. február 12-én a híres olasz fizikus és feltaláló Guglielmo Marconi szólalt meg a Stazio Radiofonica Vaticana mikrofonjai előtt, ugyanis 11. Pius pápa őt bízta meg ennek a csodálatos kommunikációs eszköznek a tervezésével és megépítésével. Ma a pápa rádiója folytatja küldetését, terjeszti az evangélium üzenetét, Róma püspökének hangját és a pápai tanítást az egész világon, a közösség, a meghallgatás és a szolgálat jegyében. Mélyen meghat, hogy 95 év távlatában a Vatikáni Rádió hangja továbbra is járja a világot, elviszi mindenhová az evangélium hírét, a reményt, Péter utódának szavát, átlépve minden határt, távolságot, senkit nem hagyva magára, kezdi vezércikkét Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Média főszerkesztő helyettese, egyben a Vatikáni Rádió és a Vatikán News hírportál igazgatója. Ma óhatatlanul arra az 1931-es február 12-ére gondolunk, amikor a Vatikáni Rádióállomás mikrofonjai előtt elsőként Guglielmo Marconi tudós szólalt meg, akit 11. Pius bízott meg azzal a feladattal, hogy tervezze és építse meg ezt a csodálatos kommunikációs eszközt. A jezsuita atyákat pedig arra kérte, hogy vezessék a rádiót. A rádió atyának tartott Marconi bejelentette, hogy most először lesz hallható a pápa hangja egy időben a föld egész területén. A pápa pedig latinul nagyon szép szavakkal közzétette a vatikáni történelem első rádió üzenetét, mely minden embernek és teremtménynek szólt. Aztán fölhangzott egy 78-as bakelit lemezjátszón Beethoven egyik szimfóniája. A pápának ez a meglátása igazolta a technológiai lehetőségbe vetett bizalmat, amit az emberi kommunikáció és az egyház küldetésének szolgálatába állítottak. Nem puszta technikai kísérlet volt ez, hanem egy világos lelkipásztori döntés, vagyis felhasználni akkor legmodernebb eszközeit arra, hogy elérjék az emberek szívét. Attól a pillanattól fogva a Vatikáni Rádió átszelte a történelmet. Háborúk és békekötések, nyomor és segítség, pusztítás és újjáépítés, kirekesztés és befogadás, társadalmi, politikai és technológiai átalakulások idején mindig elvitte a keresztény üzenetet, a remény világosságát, a történéseket, a társadalmi tanítás lencséjén átolvasva. A rádió mostanáig 9 pápát szolgált, a II. Világháború alatt segített elérni több ezer eltűnt szemét. A totalitarizmusok szörnyű évei alatt világító toronyként állt, tudósított a II. Vatikáni zsinatról, a szent évekről, az egyetemes egyház kihívásairól, a sok, túl sok konfliktusról, mint a mostaniak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Kongóban, Myanmarban, Jemenben, Szíriában. Az imádság, az információ és a képzés útja volt akkor és ma egyaránt. A multikulturalizmus meghatározó jegy és értékes kulcsot ad ahhoz, hogy a világot értelmezzük. A pápai adónál dolgozók ma 69 országból valók és 34 szerkesztőségen plusz egy multimediális szerkesztőségen keresztül különböző nyelveken eléri a világ földrajzi és egzisztenciális peremvidékeit, hangot adva azoknak a közösségeknek, amelyek gyakran távol vannak a nagy médiahálózatoktól, elkísérve a helyi egyházak életét. Sok országban a pápa rádiója évtizedeken át, és van, ahol ma is diszkrét, de alapvető jelenlét a keresztény és nem keresztény közösségek számára egyaránt. Állapítja meg vezércikkében Massimiliano Menichetti, a Vatikáni rádió igazgatója. A cikk ismertetését pénteki adásunkban folytatjuk. Szívműtét altatás nélkül. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 6. vasárnapra.
Egy idős férfi minden vasárnap ott ült a templom első padjában. Mindig időben érkezett, szépen felöltözve. Az emberek azt mondták róla, ő aztán egy igaz ember. A faluba aztán új lelkipásztor érkezett, s egyik nap meglátogatta a férfit otthonában. Beszélgettek, teát ittak, és egyszer csak a pap megkérdezte, mondja, mi volt élete legnehezebb pillanata? A férfi sokáig hallgatott, aztán megszólalt. 30 éve nem beszélek a testvéremmel. Mi történt? Kérdezte a pap. Semmi különös. Egy szó, egy kis félreértés, harag, majd büszkeség, és azóta csend van közöttünk. A pap erre csak ennyit mondott. Tudja, Jézus nem azt kérdezi, hogy megöltük-e a testvérünket, hanem azt, hogy megöltük-e a kapcsolatot. A férfi elsírta magát, mert megértette, mi a lényeg. A parancsok megtartása önmagában még senkit sem tesz boldoggá. Ha sikerül is valakinek maradéktalanul megtartania egy bizonyos ideig az összes isteni parancsot, bár ezt is kétlem, inkább öntelté válik, mint boldoggá. Nagyon sok vallásos ember igyekszik megtartani a parancsokat, valahogy még sincs ott a szemében a csillogás, mert a törvény keretet ad, de életet nem. Az életet a Szentlélek adja, ezért mondja Jézus, hogy ha igaz voltotok, nem múlja felül a farizósokét és írástudókét, nincs közel hozzátok az Isten országa. A 10 parancs megtartása nem nehéz, ha szeretem Istent. Ha szeretek valakit, képes vagyok mindent megtenni érte. A parancsoknak tehát az a rendeltetésük, hogy Istenhez vezessenek. Ha ez nem történik meg, akkor önvizsgálatra van szükség. Egyébként is sokszor. Ha nem világítok, ha nem vagyok jóízű ember, ahogy előző alkalommal is kihangsúlyoztuk, akkor valószínűleg csak felszínes keresztény vagyok. A törvények szintjén megragadtam. Eltelhetik egy egész élet önhitegetésben. Abban, hogy igazi kereszténynek tartom magam, s közben nem értem, hogy miért nem ért meg más. Azt hiszem, csak én járok jó úton, s mindenkivel baj van körülöttem. Humorosan fogalmazva úgy vagyok, mint az az őrült az autópályán, aki szembehajt a forgalommal. Szólnak a rádióban, vigyázat! Egy őrült szembe megy a forgalommal, mire ez az ember betelefonál, mi az, hogy egy, mindenki velem jön szembe. Nem foroghatok ennyire magam körül. Az írástudók és farizeusok közül is sokan ilyenek voltak. Elhitették magukkal, hogy a törvény betartása teszi igazzá őket. Jézus azt mondja, hallottátok, ne őj. Én pedig azt mondom, aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Jézus nem lejjebb viszi a mércét, hanem feljebb. Egészen a szívig megy, mert lehet, hogy nem öltem, de megsebeztem másokat szavakkal vagy színeléseimmel. Lehet, hogy nem törtem házasságot, de tárgyát ettem másikat a tekintetemmel. Lehet, nem esküdtem hamisan, de nem voltam igaz beszédemben. A mennyek országa nem a jól viselkedő klubja, hanem a megtisztított szívűek otthona. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Röviden, ne játsszak szerepet. Ne mondjak más kifelé, mint amit bent élek. Ne legyen külön templomi énem és otthoni énem, mert ez lelki tudathasadást teremt és megöl egy idő után testemben is. Jézus nem azt akarja, hogy hibátlan legyek, hanem őszinte. Amikor harag van bennem, vigyem eléje és beszéljem meg vele. Amikor tisztátalan vágy van bennem, kérjem, hogy tisztítson meg. Amikor hazugság csúszik ki a számon, legyen bátorságom az igazsághoz. A kereszténység ugyanis nem smink és nem kirakat, hanem szívműtét, altatás nélkül. Ha tudom a gyengémet, akkor annak a területnek nem szabad teret adnom. Le kell vágnom, ki kell vágnom az evangélium szavaival. Ha ezt többször is megteszem, akkor annyira megerősítem azt a területet is, hogy egy idő után képes leszek ellenállni. Persze sohasem vagyok egyedül ebben a munkában. Istent hívom segítségül, szent lelkét és az ő erejét. Így felismerem a vágyakat is, amelyek bennem vannak, és amelyek nem rosszak. Rosszakká csak akkor válnak, ha nem tudom megfelelően kezelni azokat. Ezért szükségtelen az esküdözés is. Ha őszinte ember vagyok, akkor megbíznak bennem, és magyarázkodás nélkül elhiszik azt is, ha igent, és azt is, ha nemet mondok. A többi szükségtelen.
Szívműtét altatás nélkül. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 6. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. január 25-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a Szentírásról emelkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, mindazokat, akik hétről hétre követnek bennünket itt a Hitvalló című műsorban. Ebben a műsorban is, talán a következő alkalommal is szeretnénk meghívni a kedves hallgatókat, hogy gondolkodjunk közösen Isten igéjéről, a Bibliáról. Hosszú időn keresztül híres volt a liturgikus időszakban, Szent Jeromos ünnepe környékén a Szentírás vasárnap, amikor a katolikus egyházban a figyelem a Bibliára, a Szentírásra irányult olyan szempontból is, hogy ezen az alkalmon ünnepélyesen vonultunk be a Bibliával a templomba, ünnepélyesen trónusra helyeztük, megtöményeztük, és ezen a vasárnapon egész nap az oltár közelében különleges, kiemelt helyen volt feldíszített állványon a Biblia, és a tanítások, a prédikációk, a katekézisek ugye ezen az alkalmon a Bibliáról, az Isten igéjéről szóltak. Bűnbánóan viszont azt is el kell mondanunk, hogy katolikus egyházunkban nagyon sokszor a Biblia olvasás, mint olyan, háttérbe szorul, és ebben nagyon jó példaképek lehetnek számunkra protestáns testvéreink, keresztény testvéreink, akik számára az Isten igéje úgy tűnik, hogy sokkal központibb és fontosabb szerepet tölt be az életükben, a hétköznapjaikban. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy Szent Jeromosnak mennyire igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy aki nem ismeri a Bibliát, az nem ismerheti Jézust, nem ismerheti az Isten szeretetét, hiszen Isten igéje tárja elénk mindazt, amiről a hitünk szól. Ősi, több száz éves írásról van szó, amit hitünk tanítása szerint a Szentlélek vezetése felügyelt, a Szentlélek jelenléte felügyelt, amikor írták és összeállították, és a szent írókat és a Szentlélek bölcsessége vezette, sugalmazta az írásban, hogy mit és hogyan fogalmazzanak, hogyan írják le ezeket az üzeneteket, ezeket az isteni igéket. Éppen ezért a Bibliáról nem úgy gondolkodunk, mint valamilyen novelláról, regényről, verses kötetről, sőt nem is egy díszkötéses könyvespolc dísz, hanem a Biblia egy egészen különleges könyv, egy egészen különleges írás, ahogy a szentmiséket is mondani szoktuk, az Isten igéje. És azt is tanítjuk róla, hogy a Biblia élő szó, Isten szava, Isten élő igéje. olyan szó, olyan ige, olyan mondatok, olyan idézetek, olyan gondolatok, amelyek nem csak az elmére, az értelemre hatnak, hanem a szívre is, a lélekre is. És nagyon különleges, hogyha valaki foglalkozik a Bibliával és olvassa, biztos felfedezte már ezt, hogy a több száz éves iratok mindig aktuálisak. Nagyon sok esetben azt érezzük, hogy olyan hatással van ránk, olyan módon érkezik meg hozzánk az üzenet, mintha csak ma írták volna a ma emberének, vagy a mai problémákra. Éppen ezért kell a Bibliát gyakran elővennünk, mint témát és mint könyvet is. Kedves rádióhallgatók közül, nem tudom, hogy ki az, aki most hallgat minket, hányan hallgatnak, ezt nem tudjuk lemérni, de remélem azt, hogy akik hallgatnak bennünket, most el is gondolkodnak azon a kérdésen, hogy vajon van-e otthon Bibliánk? Talán ez az első és alapvető kérdés, hogy egyáltalán van-e a lakásban, van-e a családunkban Bibliánk, amit időnként elő tudunk venni, és akár a családdal közösen egy esti imádság alkalmával, vagy egy-egy nehéz pillanatban magányosan, vagy egy-egy kérdésekkel teli napon, vagy megoldások, nehézségek falába ütközve fel tudunk lapozni, és választ tudunk keresni benne az adott kérdése nehézségre. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen otthon Bibliája. Nekünk katolikusoknak katolikus Biblia, hiszen nagyon fontos, hogy az Isten üzenetét ilyen módon is tudjuk értelmezni, keresni, kutatni, olvasni. És miután ezen a kérdésen túllendültünk, hogy van-e otthon Bibliánk, remélve a pozitív választ, hogy igen, van, és nem a polcon tartjuk dísznek, hanem ott van közelben, hogy bármikor kézbe vehessük, szeretnék rátérni egy picit a beszélgetésben arra, hogy vajon mit is jelent számunkra, nekünk keresztényeknek a Biblia, és hogyan próbálja az egyház felhívni a figyelmünket a Biblia, a Szentírás fontosságára. Amint azt mondtam, ugye korábban Szentírás vasárnapnak neveztük minden év szeptemberének az utolsó vasárnapját, amikor Szent Jeromosnak az ünnepéhez közel az egyház a Bibliára helyezi a hangsúlyt. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek külön ünnepet a Bibliának, amit először a zsinat alkalmával a Szent Péter Bazilikában tettek ilyen fő díszes helyre a tanácskozások alkalmával a püspökök. A Biblia mindig számunkra egy fontos üzenetet hordoz. Az, hogy Isten velünk van, Isten tud szólni. Éppen ezért talán Ferenc pápa megfontolva még inkább a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit nem Szentírás vasárnapnak nevezi ezt a szép ünnepet, hanem az Isten igéjének vasárnapja, így nevezi el Ferenc pápa ezt az ünnepet, és áthelyezi Szent Jeromos napjától egy picit odébra, mégpedig januárra, ami a Krisztus hívők egységének ima hetével is szoros kapcsolatba kerül, így ez az új ünnep az évközi idő kezdetére, tulajdonképpen az évközi harmadik vasárnapra, most ebben az esztendőben az évközi harmadik vasárnapra, január 21-ére esik, ami nyilván az ökumenikus imaheteknek, imanapoknak is a kezdete, ilyenkor januárban mindig a keresztények egységéért imádkozunk, és szándékosan kerül erre az időszakra az Isten igéjének vasárnapja. Ferenc pápa azt írja az egyik levelében, hogy sok-sok hívő kérésére adja ezt az utasítást, teszi közzé ezt a kérést, hogy Isten igéjének egy külön ünnepet szenteljünk. Azt mondja Ferenc pápa, hogy az alapgondolata ennek az ünnepnek az Emmausba tartó tanítványok története, amikor ez a mondat hangzik fel a Lukács evangélium 24. fejezetében, megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. El akarja mélyíteni ezzel az ünneppel Ferenc pápa a kapcsolatokat protestáns, ortodox és katolikus hívek között, sőt a zsidó hívekkel is, akik az Ószövetséget hűségesen olvassák. Arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot mindannyian ünnepnapként éljük meg, mind a liturgiában, mind pedig az egyéni életünkben. A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, mondja a pápa, még kevésbé a kiváltságos emberek könyvgyűjteményének része. Nem lehet így, szögezi le a pápa, hiszen a Biblia az Úr népének könyve. Mert Isten igéje egyesíti a hívőket és mindazokat, akik olvassák, és egy néppé teszi őket. Hozzátok fordulok most a beszélgetésben, és kérdezlek először abban a kérdéskörben titeket, hogy számotokra mit jelent a Biblia? Ez az első is, talán ilyen még könnyű bemenekítő kérdés.
Kicsit mosolygok, mert amikor kicsi voltam, akkor hát általános iskolás, nekünk ugye volt otthon kezdettől fogva a Biblia, Új Szövetség pedig elég sok, mert az öcsém mindig megnyerte a Roráthéra járást, és Új Szövetség volt a jutalom annak, aki mindegyiken ott van, úgyhogy nekünk most minden szobában van, nincs sok szobán, kettő van, de mind a kettőben van Biblia, és igazából van sajátom is, amit viszek magammal, úgyhogy 3-4 darab van otthon. Nagyon szeretem a zsoltárokat, úgyhogy az külön is megvan, ilyen úti zsoltáros könyvformában, illetve a Zsoltárok Új Szövetsége, egy minden változat, ami katolikus. És nagyon szerettem olvasni, mert éreztem, tehát vonzott maga az ige, de sose értettem, és mindig azt mondtam, hogy Istenem, egy ilyen gyógypedagógiai változatot is gyártattál volna hozzá, vagy valami magyarázatot azoknak az embereknek, akik olyanok, mint én. És ugye hát idő után azért csak zavart az, hogy láttam, hogy mások elmélkednek, és hogy mennyire sokat jelent a lelküknek, milyen változásokon mennek keresztül. És tudtam, hogy nekem is szükségem van, és valahogy meg kell próbálnom, és hát fiatal voltam még, amikor ugye ráébredtem arra, hogy talán érdemes lenne kérni a Szentlélek segítségét abban, hogy megértsem az imát, megértsem az igét, úgyhogy mindig, amikor olvasom, minden nap olvasom a Bibliát, igyekszem, akkor általában, és minden egyes alkalommal nagyon erősen kérem a Szent Lelket, nagyon koncentráltan, hogy világosítsa meg az értelmemet, és amit az Atya mondani szeretne nekem az igén keresztül, azt megértsem, és az életembe be tudjam építeni. Ha ez nincs, akkor nem értünk meg semmit, tehát hogy minden az ő kegyelméből van, és amikor ezt megértettem, akkor azért nyilván közelebb kerültem a bibliaolvasáshoz.
Hogyha most ezeket a mondatokat és szavakat hallgatom, és jól értem, akkor nem úgy van az, hogy csak úgy fellapozom és elolvasok belőle valamit, aztán összecsukom és visszateszem a könyvespolcra, hanem ennek van egyfajta szertartásossága, vagy egy elmélyültebb használati utasítása, és amit te most elmondtál tulajdonképpen, az igazából arról szól, hogy számodra a Biblia az nem egy könyv a többi közül. Hogyan látod te ezt a folyamatot? Mi az az alaplépés, amit meg kell tartani például a Biblia olvasásában, vagy az olvasáskor?
Tehát mindig azt, hogy komolyan kell venni, mert hogy, tehát én is estem abba a hibába, amikor ugye elkezdtem megérteni, hogy nyitogattam a Bibliát. Nagyon sokan nyitogatják a Bibliát, és igazából nem imádkoznak előtte. Tehát ami nagyon fontos, hogy minden kegyelem, és hogy bízva Isten kegyelmében és szeretetében, és hogy ne az én akaratom legyen, hanem igazából az övé, hogy kérni imában az ő segítségét és a Szent Lelket. Tehát ez alap.
Tehát mondjuk akkor van egy felkészülés, hogy először kérjük a Szent Léleknek a segítségét, az első lépés.
Igen, ez az első, hogy világosítsa meg az értelmemet, hogy megértsem azt, és be tudjam építeni az életembe azt, amit Jézus nekem mondani akar.
Tehát kell egy jó felkészülés, egy jó tervezés, hogy hogyan akarom.
Igen.
És hogy nyilván az is egy fontos dolog, ha jól értem a te mondani valódból, hogy nem a saját szám íze szerint akarjam
Igen.
a Bibliát olvasni vagy értelmezni.
Igen, tehát hogy általában én úgy kezdtem, hogy az evangéliumokkal kezdtem, amikor elkezdtem ugye fiatalabb koromban még elmélkedni, vagyis hát, hogy próbálkoztam, ugye vele, akkor mindig az evangéliumokkal kezdtem, és utána már szépen, ahol kinyílt, de ahhoz, hogy Bibliát kinyissunk, szerintem nagyon-nagyon fontos előtte az ima, tehát nem csak úgy, hogy jaj, nehéz helyzetben vagyok, jaj, segíts Istenem, és felcsapom a Bibliát, nem, hanem leülni, koncentrálni, odafigyelni rá, és megadja a kegyelmet, hogy akkor megértsem, ami nekem szól.
Nézzünk egy másik nézőpontot, most Timit is megkérdezem Kriszta után, hogy neked mit jelent a Biblia, mint felnőtt megtérőnek, és előtte, mielőtt keresztény hitet te felvetted, és Krisztust így elfogadtad az életedben, jelentette valamit, és ismerted előtte a Bibliát? Ez egy fontos kérdés, mert a gyerekekkel ez mindig olyan téma az iskolában, hogy miért kell ismerni a Bibliát, vagy miért fontos, hogy tanuljunk erről, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha még nem is annyira vallásos valaki, de azért valamit mégis tudnunk kell a Bibliáról, hogyha halljuk ezt a szót, hogy legalább be tudjuk határolni, hogy mi az a Biblia. Te mit tudtál a Bibliáról, vagy milyen emlékeid vannak?
A családunkban, tehát a széles körben nézett családunkban volt a képes Biblia, amit szerintem mindenki ismer, és ezt mondjuk kisgyerekként még emlékszem, hogy ilyen óvodáskorú voltam, nagyon-nagyon tetszett, mert nem nagyon volt előtte olyan színes könyv előttem, ami ilyen ismeretlen, de nagyon érdekes történeteket tartalmazhatott, mert ugye olvasni nem tudtam akkor még. De a képek maguk nagyon-nagyon vonzottak, és valószínűleg nem a képeken keresztül vonzott már akkor is a Jóisten magához, csak én ezt akkor még nem tudtam. Utána, amikor megtanultam olvasni, én nagyon-nagyon szerettem. Tehát amint én megismertem a betűket, én borzasztóan sokat olvastam, mert nagyon érdekeltek azok a történetek, amiket ezen keresztül megismerhetek, és az első ilyen könyv egyébként maga a Biblia is volt, a képes Biblia, és az úgy tetszett, de az igazából én akkor úgy gondolom, így visszaemlékezve, hogy nem meseként, de egy ilyen legendaként, vagy egy nagy történetként fogtam fel. Tehát úgy hogy nagyon tetszett, tehát már akkor is megvolt ez a pozitív érzés bennem. Aztán később, amikor ugye kerestem a Jóistenhez az utat, akkor nagyon érdekes, hogy amikor kamasz voltam, akkor kaptam, nem tudom megmondani, hogy honnan, egy új szövetséget, de angol nyelven. És én azt kezdtem el olvasni, mert ugye angolul már akkor elég régóta tanultam, és nagyon érdekes volt, mert a akkori magyar tanárom is ezt észrevette, és pedig nem látványos volt ez az olvasás, csak mindig hordtam magammal, és a szünetekben, meg amikor úgy volt idő, akkor én azt úgy olvasgattam, és már mindig visszatérő volt ez, tehát azért nem folyamatosan olvastam én ezt egész tanévben, de úgy mindig visszatértem rá. És érdekes, hogy ő mondta azt, hogy érti ő, hogy én ezt angolul olvasom, de nem próbálkoznék esetleg magyarul is, mert úgy egy kicsit egyszerűbb lenne a dolog. És mondtam neki, hogy én olvastam sokat, és amit Kriszta mondott, hogy olvastam, de nem értettem. Tehát úgy nem volt meg sikerélmény, nem sikerélménynek mondanám, de hogy megértsem, vagy hogy úgy igazán megszólítson a Bibliának valamelyik része. És ez ugye később, amikor a keresztségre készültem, akkor jött el végül is, amikor a felkészítő atyával beszélgettem, és akkor rengeteg kérdést tettem fel, amit én nem értettem, és biztos bugyuta kérdések is voltak, de nekem ugye nem volt semmi előzetes ismeretem, amiből így merítkezhettem volna, úgyhogy nagyon sok dolgot ott akkor meg tudtam tőle kérdezni.
És milyen kérdéseid voltak, amire te úgy gondolod, hogy akkor talán naív kérdések lehettek, vagy ilyen butuska kérdések, de lehet, hogy nem is voltak azok, mert akárkiben megfordulhatnak ezek a kérdések, lehet, hogy még egy vallásos emberben is.
Például azért, hogy mondjuk miért van az az evangéliumoknál, hogy miért kell négy különböző féleképpen végülis ugyanazt a történetet leírva megismernünk. Tehát, hogy értem, hogy különböző az evangélistáknak a különböző nézetei vagy nézőpontjait mutatja be, de hogy a történet az ugyanaz, hogy nem maradt-e ki valami. Tehát, hogy valakinek nem jutott esetleg még ezt. Tehát én azért mondom, hogy bugyuta kérdéseim voltak. Tehát, hogy...
És emlékszel a válaszra, hogy mit mondott az atya?
Először mosolygott, hozzáteszem, hogy feltolta a szemüvegét, úgyhogy volt olyan kérdés, amire mondta, hogy térjünk vissza rá egy kicsit később, mert na mindegy. Tehát azért mondta, hogy higgyem el, hogy a Jóisten tudja, hogy mit miért tesz, és miért enged. Mondta, hogy lépésenként haladjunk, nem kell előre rohanni, és nem szabad feladni. Hát úgy nagyjából ennyire emlékszem, amit ő úgy útravalónak adott, de az úgy meg is maradt.
Szokták mondani a gyerekek az iskolában mindig, hogy ki tudja, hogy valami kimaradt-e, meg mennyi titkos dokumentum lehet, és ki tudja, hogy hány ilyen könyv is a titkos vatikáni levéltárban, és mondom nekik mindig, hogy gyerekek, szerintem bőven elég az, ami benne van a Bibliában, mert lehet, hogy egy élet sem elég ahhoz, hogy azt, ami ott le van írva, feldolgozzuk. Mert elolvasni el tudjuk, van olyan ember is, aki életében többször kiolvassa a Bibliát elejétől a végéig, de feldolgozni, megérteni, magyarázni, elmélkedni, azon rengeteg üzeneten, ami a Bibliában van, még így is sok. Tehát így is olyan borzasztóan sok információ és üzenet van a Bibliában, hogy talán még ez is nagyon-nagyon sok egy emberi életben, tehát nem kell még titkos levéltári adat, meg 100 másik könyv. A másik pedig, hát az biztos, hogy az előbb is említettem, hogy a Szentlélek ugye a sugalmazás által, az ő vezetése által mindent felügyelt és mindenre vigyázott, hogy amire szükség van, az benne legyen. Biztos, hogy vannak más leírások, biztos, hogy vannak olyan könyvek, amelyek kimaradtak a Bibliából, hiszen van is egy ilyen evangélium, az évközi időben szoktuk olvasni valamelyik vasárnap, egy ilyen gondolat van valamelyik evangéliumban, hogy ha mindent leírtak volna ebben a könyvben, a világ összes könyvese lenne elég, hogy befogadja. Tehát van magában a Bibliában van egy ilyen mondat elrejtve, hogy ott van valamelyik evangéliumban, hogy ezt azt hiszem, hogy így van pontosan, hogy ha a többi történetet is leírták volna, akkor nem lenne elég a világ összes könyve, hogy ezt befogadja. Tehát biztos, hogy Jézus életének, a szentek életének, az apostolok cselekedeteinek, különböző evangelizációknak, prédikációknak tömkelege kerülhetett volna még bele a Bibliába, de én azt hiszem, és mindig abban hiszek, hogy a lényeg benne van, amire szükségünk van. A többi az vagy ehhez hasonló lehetett, vagy pedig nincs rá olyan értelemben szükségünk, mint ahogy azt mi gondolnánk, mert mindig azzal szeretünk foglalkozni, ami nincs, nem azzal foglalkozunk, ami van. Úgyhogy hálásnak kell lennünk, hogy van egy Bibliánk, amiről talán érdemes tudni ilyen különleges adatként azt, hogy 72 könyvből álló gyűjtemény. Úgy szokták megfogalmazni sokan, hogy olyan, mint egy kis könyvtár, ami 72 könyvből áll, és egyetlen kötetben elfér. Tehát 72 könyv. Az Ószövetség 45, az Új Szövetség pedig 27 könyvből áll. A Szentírásról ugye a műsor elején is mondtam, minden szavával egyetlen szót mond Isten. Az ő egyszülött igéje, akiben az Isten kimondja önmagát. Isten szava, Isten igéje, amely a Szentlélek sugalmazása által az egyházi hagyományokat is magában foglalja. Mindig felteszik azt a kérdést, gyerekek is, felnőttek is, hogy ki a Bibliának a szerzője. Mit tudunk a Biblia szerzőjéről? Hogyan alakult ki? Ugye a szent könyvek megírására nyilván Isten nem szellemeket vagy nem angyalokat választott ki, hanem természetesen embereket, olyan bölcseket vagy tudósokat, olyan szentéletű embereket, akiknek a szívére és az értelmére egyaránt tudott az Isten hatni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a Bibliát persze emberi kéz írta, emberi kéz műve, de nem hagyta magára az Isten azokat, akik a Bibliát írták, és nem hagyta, hogy a saját fejük szerint, a saját érzéseik szerint írjanak, hanem a Szentlélek által vezette őket, azokat az embereket, akik írásba foglalták azt, amit ő maga akart közvetíteni számunkra. Ezért így szoktuk általában mondani, amikor a Bibliáról elmélkedünk, beszélgetünk, hogy az elsődleges szerzője a Bibliának az Isten, és a másodlagos szerzője pedig az Isten által kiválasztott ember. A másik ilyen érdekes kérdés, amit felszoktak tenni az emberek, hogy mikor keletkezett a Biblia, mikor írták a Bibliát. Ugye hát minden könyvnek más a megírási ideje. A Szentírás ugye Krisztus előtti második évezredtől a Krisztus utáni 100-ig íródott körülbelül, így tudjuk behatárolni, hogy már Krisztus előtti ugye második évezredtől Krisztus után 100-ig, és akkor lezárult ugye az úgynevezett bibliai kánon, lezárul ugye a Biblia írásának a története. És különböző helyszíneken írták a Bibliát, ugye Palesztinában, Babilóniában, Egyiptomban, Rómában, Korintusban, és más egyéb helyeken, amiről sokszor hallunk, akár a felolvasott szenteckékben, olvasmányokban, evangéliumokban is. Általában, amikor a nyelvéről beszélünk, akkor a hébert, az arámit és a görög nyelvet szoktuk említeni, ugye a Bibliának az ősi nyelvét. amit nagyon egyszerűen, leegyszerűsítve úgy szoktunk általában kategorizálni, hogy az Ószövetség, a Bibliának az első része, a nagyobbik része, ugye az a ősi, ugye héber, arámi nyelven, az Új Szövetség pedig ugye görög nyelven íródik, és hogyha fel kell osszuk a Bibliát, akkor mindenképpen erre a két részre tudjuk felosztani, ugye az Ószövetségre és az Új Szövetségre, és hogyha be kell határolni, akkor nyilván ezt mindenki könnyen megteheti. Ugye az Ószövetségi rész az Krisztus születése előtt, és az Új Szövetségi rész pedig Krisztus születése után, utáni történéseket foglal magában. Ugye első könyve a Bibliának az a Teremtés könyve, az utolsó pedig az Új Szövetség végén a Jelenések könyve. Nagyon érdekes a Bibliának a gondolatmenete, az a vezetés, ahogy a Biblia az embert vezeti az Isten megismerésében, de talán erről a következő műsorban beszélünk majd, hogy mi a Bibliának a központi üzenete, és hogyan kell helyesen értelmeznünk és gyümölcsözően használnunk a Bibliát, mint Isten igéjét. Kedves rádióhallgatóknak köszönjük, hogy ebben a mai műsorban is velünk tartottak, és kívánjuk azt, hogy valamennyünk életében, hitéletében és hétköznapi életében a Biblia találja meg újra központi helyét, és legyen egy olyan forrás számunkra, amiből mindig meríthetünk. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ februári programjait ismertetjük. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc könyvtár és a többi miskolci tagkönyvtár rendezvényeiről szólunk. Végül pedig egy zenés irodalmi sorozatra invitáljuk Önöket, illetve a Harlekin Bábszínház új bemutatójáról, a Mazsola és Tádé című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Rövid ajánlunkban most Brézai Zoltán, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársa beszél.
De majd 25-én Truxbira is érkezik a könyvtárba. Van neki egy történelmi regénye, ő ugye történelmi regényíró, a Történelmi Regényírók Társaságának is a tagja. Ez pedig második András és negyedik Bira kapcsolatáról szól. Az a könyv címe, hogy Apám regénye, második András és negyedik Béla regéje. Gyakorlatilag ezt az alcímet viseli. Itt majd én fogok Trusz Bélával beszélgetni, volt már több ilyen alkalom, aki esetleg lemaradt, vagy nem ért rá abban az időpontban, most megteheti. Február 25-e szerda, délután 4 óra a József Attila könyvtárban lesz ez, ott a Szentpéteri kapuban a Vármegyei Kórház bejáratával szemben a domboldalon ez az épület, bizonyára sokan ismerik.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetést Széchy Dénes egri püspökről. Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
Hogy annyira katasztrofális volt a helyzet, és közben pedig ott van egy külső fenyegetés, a töröknek a térhódítása a Balkánon, amely, hát pontosan ezek az évek azok, amelyek tényleg Magyarországot frontországgá teszik a török birodalom, szépen sorba a kis-balkáni államok, tehát Szerbia, Bosznia, ezek mind-mind elesnek, és most már tényleg Magyarország határánál van a török. És közben pedig van egy polgárháborús helyzet, ami ugye nem csak azt jelenti, hogy van két uralkodónk, hanem azt is, hogy a magyar mágnásoknak a csapata is megoszlik.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap 6 óra előtt jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan behegged. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Itt te véső, és itt te kalapács. S itt a napsütötte szikla, vésd bele elfogyó életed rohanó perceibe, az alkony tűnő sugárzásában, a világ dicsősége annyi csak, mint az a por, mely vésőd alól kihull, s a földről nem viszel semmit magaddal el, csak azt, amit másokért tettél a mindenható szeretet jegyében. Egy magamban nem. Csak más emberekhez való viszonyaimban élhetem azt az életet, melyet Krisztus boldognak magasztal. Körülöttem sokan szenvedik az élet ezerféle fájdalmas nyomorúságát. Érzéketlenül megyek-e el mellettük, vagy irgalmas testvérük vagyok, aki osztozik fájdalmukban, és ha mással nem tudna is, legalább ezzel segítségükre van. Nem eléggé keresztény, aki így beszél, nem engedhetek be az otthonomba akárkit. Csak ezt mondhatom, mindenkit meghívni képtelen vagyok. De úgy kell viselkednem kivétel nélkül mindenkivel, Uram, hogy megérezze, megtiszteltetésnek venném, ha vendégül láthatnám asztalomnál.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,